Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Mindenképpen Brüsszelre vár a döntés, hogy folytatódjon a magyarországi modellváltott egyetemek hallgatói számára is az Erasmus ösztöndíj program. Így látja a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázzsal azt követően beszélgettem, hogy az országgyűlés elfogadta a modellváltott egyetemek működéséhez kapcsolódó törvényjavaslatot. Modellváltott egyetemek hallgatói, illetve oktatói, kutatói már jó ideje ki vannak zárva ezekből az Európai Unió által finanszírozott ösztöndíjas lehetőségekből, és folyamatos egyeztetések zajlanak brüsszeli illetékesekkel ezügyben, de közben elkészült egy törvényjavaslat a modellváltott egyetemek működéséhez kapcsolódóan, kuratóriumi tagokra, kuratóriumok összetételére vonatkozóan, és ezt a törvényjavaslatot fogadta el a Magyar Országgyűlés. Mondhatjuk, hogy ezzel talán közelebb kerültünk az ösztöndíjas uniós forrásokhoz?
Jogos jussa a magyar fiataloknak, a magyar kutatóknak, mind az Erasmus, mind a Horizon, és amit Brüsszel csinál, az diszkriminatív és jogalapot nélkülöző. De egy évvel ezelőtt küldtük ki ezeket a módosítási javaslatokat az Európai Bizottságnak.
Amik most bekerültek a törvénybe.
Ami most a törvénybe betűhíven bekerült, mint annó közel egy éve ezt kiküldtük Brüsszelnek, és azt várjuk, hogy Brüsszel lépjen. Mik ezek a javaslatok? Egyrészt a fenntartó kuratóriumi tagságával kapcsolatos személyi összeférhetetlenségek. Tudjuk már rég, hogy 23. januárjában, februárjában a politikusok visszaléptek, hiszen nekik a magyar érdek az első. 2x6 éves kuratóriumi tagság, 1 éves lehűlési idő. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy Brüsszel az Európa Parlamenti képviselőt nem tekint összeférhetetlennek, zárójelbe zárva. És volt 2 szürreális javaslatuk. Az egyik, hogy zárjuk ki a rektorokat a kuratóriumokból. Brüsszeli autonómia, zárjuk ki a rektorokat.
Tehát az adott egyetem rektorát?
Zárjuk ki a kuratóriumból, meg az egyetemi tanárokat a kuratóriumból. Tehát ha Brüsszelben így gondolkodnak az autonómiáról, akkor nagyon nagy gond van. A másik pedig, hogy nemzetközi NGO-k jelöljék a kuratóriumi tagokat. Na ezt a kettőt, ez a szuverenitással szembe megy, a magyar érdekkel szembe megy, nem fogadtuk el a másik hármat, viszont tartalmazza az országgyűlés által elfogadott törvényjavaslat. És hát azt kell, hogy mondjuk, hogy van egy hatályba léptetési feltétele is ennek, ami úgy néz ki, hogy akkor lép ez a törvény hatályba, ha Brüsszel visszaengedi a magyar egyetemistákat, a magyar kutatókat, az Erasmusba, meg a Horizonba, mert ez a jogos juss, ez jár a magyaroknak.
És hogy miért van ez voltak éppen addig, hát úgymond a levegőben lóg ez a jogszabály, vagy ez a törvény?
Igen, és hogy miért lóg a levegőben? Egyszer már ebben a kérdésben átvertek bennünket, 22-ben. 22-ben két dolgot kért Brüsszel, az egyik az, hogy legyen egy olyan összeférhetetlenség, amit ilyen dinamikus összeférhetetlenségnek hív, ami kuratóriumi tag tartózkodik akkor a szavazástól, nem vesz részt, ha érintett. Ez egy 8 soros jogszabálymódosítás volt, országgyűlés 22-ben elfogadta, 22 őszén. Közbeszerzésre kapcsolatos szabályokat is elfogadta. Majd erre válaszul Brüsszel kizárta az egyetemistákat meg a kutatókat. Tehát még egyszer mondom, 22-ben megléptük azokat a jogszabályi módosításokat, amiket Brüsszel kért, majd utána kizárta az egyetemistákat. No, hát ezek után azt mondjuk, hogy ez majd akkor lép hatályba, ha Brüsszel is lép. De mi most léptünk, Brüsszelnél pattog a labda.
Na de most mi várható ezen túl, hogy ott Brüsszelben pattog a labda? Ugye a törvényjavaslat záró vitájában valahogy úgy fogalmazott ön, hogy Brüsszelnek most lépnie kell, de hát mit fog lépni egy törvényjavaslat után, amiben ugyanazok a javaslatok vannak benne, amik egyébként már Brüsszelben ott vannak 11 vagy 12 hónapja?
Hát elmondanám azt, összefoglalva, hogy szervait csere ott. Mondanám azt, hogy 4-szer voltam kint magam is tárgyalni ezekben a kérdésekben, mi több. Elmentem 5-5-szörre is tárgyalni, itt a benyújtott törvényjavaslat, legyenek kedvesek erről nyilatkozni, mert ha még van észrevételük, akkor azt átvezetjük a törvényjavaslaton. Fejvakargatás volt, és hümögés, meg brüsszeli nyelven való beszéd, aminek se füle, se farka, és hát ezek alapján pedig azt mondjuk, hogy ezek olyan kérdések voltak, amiben egyetértésünk van, törvényjavaslat itt van, engedjék vissza a magyar diákokat, addig nem lép hatályba, amíg a magyar diákokat nem engedik vissza. Ott pattog a labda.
De mindeközben, ha jól tudom, akkor 6 magyar egyetemnek meg pere van folyamatban Brüsszellel, éppen az Erasmus programok kapcsán. Lehet, hogy ez sem segíti feltétlenül, hogy megnyíljanak ezek az uniós források? Vagy ez hát, nem okoz feszültséget?
Hát én azt gondolom, hogy itt autonómia van. itt nem úgy működik még Brüsszelben, hogy megmondják, hogy ki mit csinálhat. Igenis, hogyha az egyetemek úgy érzik, hogy ez egy igaztalan, jogszerűtlen döntés, már pedig az, mert nemzeti hatáskör a felsőoktatás, mert azok a feltételek teljesültek, amit kértek, másrészt pedig nemzetközi gyakorlatok vannak ilyen működési modellre, akkor nekik teljes mértékben joguk és lehetőségük van perelni. Az is mondjuk egy érdekes dolog, hogy másfél éve tartott újra per, hogy most elindulhatott végre. Tehát ez ilyen brüsszeli-luxemburgi gyorsasággal megy.
Ezek az Erasmus és a Horizon programok, de hát elindult viszont egy új mobilitási ösztöndíj program, a Pannonia program. Mondhatjuk ezt múlt időben, hogy elindult?
Nem csak, hogy elindult, hanem sikeres. Tehát azt mondjuk, hogy ebben a fél évben 3000 diák megy világvezető egyetemeire, mert hogy ugye nem csak európai egyetemek, hanem világvezető egyetemére lehet menni. Most
tehát
is
Erasmus-szal csak Európai
Európa, Unió. Igen, és most is Harvard, Szingapur, Japán, szerte a világban vannak, 800 diákunk van már most kint.
De már ki is mentek.
Ki is mentek, érdemes a Facebookjukat időnként megnézni, jól érzik magukat, jól működik az egész ösztöndíjprogram, tehát 3000-en mennek Pannoniával, Erasmusszal fél év alatt meg 2000-en mentek, tehát többen jutnak ki, világvezető egyetemére mennek ki. Harmadik szempont, teljes kreditelismerés van, tehát nem kell fél évet halasztani. Negyedik pedig az ösztöndíj is figyelembe veszi azt, hogy melyik országban mennek, tehát magasabb ösztöndíjak vannak. Tehát a Pannonia program nem sárgább, nem savanyúbb, de a miénk, azaz a mi érdekünket.
De ez azt is jelenti, hogy a miénk, hogy ez kizárólag magyar költségvetési forrásból valósul meg.
Igen, eleve terveztünk egy ilyen programot, tehát eleve terveztünk egy ilyen nemzetközi esítési programot, és várjuk, hogy az Erasmusból a jogos jussunk meglegyen, és akkor majd ezzel a nemzetközi esítésben még előrébb tudunk menni.
Kizárólag, vagy hát elsősorban a modellváltott egyetemek hallgatóinak szól ez a program? Ugye most már többségében vannak egyébként is Magyarországon a modellváltott egyetemek hallgatói.
Kétharmados többség van, igen. A modellváltott intézmények esetében áll ez rendelkezésre. Na majd, ha lesz Erasmus, akkor a források újraosztásánál értelmszerűen tudunk.
Ez a két program párhuzamosan is ideális esetben majd.
Mi így gondoltuk Brüsszellel szemben. Mi több, egy fontos dolgot mondok. Tehát mi azoknak a külföldi diákoknak is, akik itt vannak Magyarországon, és amúgy Brüsszel kizárta őket, németeket, franciákat, stb. Biztosítjuk a Magyar Pannonia programot.
Ha már egyetemekről van szó, hát épp a napokban, közelmúltban jött ki a Times Higher Education nemzetközi egyetemi rangsora, 11 magyar egyetem van a helyezettek között, és az élbolyban mondjuk 4 felsőoktatási intézmény van az első 1000-ben. Fontosak ezek a mérőszámok? Figyelnünk kell ezeket a mérőszámokat? Ez egy ilyen orientációs pont?
Hát a világ figyeli, a fiatalok figyelik.
Külföldi hallgató esetleg ennek alapján választ magyarországi egyetemet?
Igen. Tehát egy árértékarányt néz, megnézi azt, hogy magyarországi egyetemek hogy teljesítenek a ranglistákon, és milyen ösztöndíj lehetőségek vannak, milyen önköltség lehetőségek vannak, milyen szállás lehetőségek vannak, és ez alapján dönt. Tehát ha a világ figyeli, ez alapján rangsorolja az egyetemeket, akkor nekünk is figyelnünk kell. És ha megnézzük, ebbe is léptünk előre, tehát most már 12 nagy rangsor van, amit nézünk, a THE meg a QS, azért ezeket nézzük, mert ezek ilyen hányados rangsorok. Tehát nem csak a nagyságát nézik meg egy egyetemnek, mert külföldön vannak magyarnál nagyobb egyetemek, hanem hogy per értéket néznek, per hallgató, per oktató, per kutató értékben, tehát hatékonyságot mérnek. 12 egyetemünk a legjobb 5%-ban van. Ha a két rangsort nézzük, a legjobb 1000-ben 7 egyetemünk van. Például most az Óbudai Egyetemet 1200-ról följött a 600-800 közé. Tavaly a Debreceni Egyetem ugrott egy óriásit, tehát megyünk előre, és még egy dolgot szerintem érdemes kiemelni, 5 szempontot néznek ezek a rangsorok. Oktatási kiválóság. Ez jó, mert ez jó a diákoknak is. Kutatási kiválóság. Ez jó, mert jó a kutatóknak, jó a magyar gazdaságnak. Piaci forrásbevonzás, mennyire működnek együtt a piaca. Nemzetközi esítés. Ez a 4 objektív mérőszám alapú faktorban. Van egy 5. Reputáció. Ez a Brüsszel faktor.
Ez a Brüsszel faktor.
Hát mindjárt elmondom. Ez azt jelenti, Semmelweis Egyetem, Alma Máteremet ismerem jól, meg egyetemi tanárként látom is.
Semmelweis ugye a legjobb 1%-ban van.
271.
Tehát ugye az első 300 között
271.
van.
A Semmelweis. Na, ha a Semmelweiset csak a 4 objektív faktor alapján néznénk, tehát oktatási, kutatási kiválóság, nemzetközi esítés, piaci bevétel, már a legjobb százban lenne.
Ugye ez a megfogalmazott cél egyébként, ugye ezt többször beszéltünk már erről, hogy 2030 legyen magyar egyetem a világ 100 legjobbja között, akkor ezek szerint hát, bizonyos olvasatban már a Semmelweis ott van, de mondjuk, ha megnézzük pusztán ezeket a rangsorokat, akkor azért közel van talán ehhez.
Közel van, ha ez a reputációs Brüsszel faktoros izé nem lenne itt, akkor már top 100-ban lenne, tehát az objektív mérőszámok alapján haladunk lépésről előre mindegyik egyetemünk esetében.
A Nézőpont Intézet kutatása szerint a modellváltó egyetemek hallgatóinak többsége elégedett az egyetemi körülményekkel és javuló tendenciákat érzékel. Kalapos Mihály és Rozgonyi Ádám összeállítása következik.
A Nézőpont Intézet idén tavasszal és ősszel a hallgatókat és a választópolgárokat is megkérdezte az egyetemek modellváltásával összefüggésben. Azt tapasztalták, hogy a 8000 főre kiterjedő hallgatói kutatás alapján a diákok többsége elégedett a változásokkal, mondta az Inforádiónak Bráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója.
Tehát 70-80%-os pozitív választ adtak, legyen szó az egyetemi infrastruktúráról, az órarendi beosztásról, a kollégisták, ami egy almintája volt ennek a kutatásnak, mint egy 30%-a a 8000 főnek mondta azt, hogy kollégiumban lakik, a kollégiumról is ilyen pozitívan nyilatkoztak. Amikor pedig azt kértük, hogy az oktatás színvonalát értékeljék, akkor 62%-a a válaszadóknak 4-es 5-öst adott az oktatás színvonalára, és még további 24% volt az, aki azt mondta, hogy közepesre értékeli azt, amit kap az egyetemektől.
Bráz Ágoston Sámuel szerint a hallgatók elégedettsége ellenére az Európai Bizottság ellenzi a modellváltó egyetemeket, és próbálja ellehetetleníteni helytállásukat az európai egyetemek versenyében.
A felnőtt magyar lakosság mintáján, ez már egy reprezentatív minta, tehát mondhatjuk, hogy a magyarok véleményét tükrözi. Azt kérdeztük meg, hogy az Európai Bizottság egyik fő ellenintézkedéséről mit gondolnak. Ugye, aki követi a híreket, az tudja, hogy az Erasmus programból ez egy ösztöndíj lehetőség az egyetemi hallgatóknak arra, hogy más európai egyetemeken tanulhassanak, egy fél évet, vagy akár egy egész akadémiai évet. Tehát, hogy ebből kizárták a modellváltó egyetemek hallgatóit, és a magyarok 69%-a azt mondta, ezzel az intézkedésével az Európai Bizottságnak nem ért egyet, ami azt is jelenti, hogyha megnézzük a alcsoportokat, hogy nem csak a Fidesz-KDNP-nek a támogatói, hanem az ellenzékkel szimpatizálók többsége is, konkrétan a Tisza szavazóinak 50%-a, a Fidesz szavazóinak 90%-a vélekedett úgy, hogy az Európai Bizottságnak itt változtatnia kell.
A 40 év alatti magyarok többsége is úgy vélekedik, hogy az Európai Bizottság tévúton jár, és az Erasmus programba vissza kell engedni a magyar modellváltó egyetemek hallgatóit is, tette hozzá a Nézőpont Intézet vezetője.
A realitás az, hogy a diákok dolgoznak a tanulás mellett, ezért számukra is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ugyanolyan szintű oktatásban részesüljenek, mint azok, akik rendszeresen látogatni tudják az egyetemi kurzusokat. Így látja Szabó Csaba Attila, a professzorok Batthyány körének titkára, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképző karának, a Matthias Corvinus Kollégium Tanuláskutató Intézetének és a professzorok Batthyány körének konferenciájának egyik előadója. Rozgonyi Ádám készített vele interjút.
A konferencia címét leutalnék, amelynek az a címe, hogy az egyetem ezeréves eszménye és jövője. Mi egyrészt a professzorok Batthyány körében, másrészt pedig hát az én egyetemi környezetemben, ami a BME. Sokat gondolkozunk azon, hogy a mai korban hogyan lehet megőrizni azokat az értékeket, amelyek az egyetemek tényleg ezeréves történet a során fölhalmozottnak, és hogyan lehet eleget tenni azoknak a kihívásoknak, amelyeket a társadalmi-gazdasági környezet és természetesen az oktatott hallgatói populáció sajátosságai igényelnek. Ezek nagyon fontos kérdések, vannak köztük elvi kérdések is, vannak köztük egészen konkrét módszertani kérdések és hasonlók.
Hogyan tudják jól használni az internetet az egyetemek?
Most már 4 éve volt a COVID alatti lezárások időszaka, 4, illetve 3 éve, akkor ugye nagyon gyorsan át kellett állni az internet alapú távoktatásra. Ez konkrétan a BM esetében nagyon jól sikerült, mert ugye itt eleve technikai orientáltságú a tanárikar és a diákok is. Tehát ez egy működött, csináltuk. Azonban nem szabad azt hinni, hogy az internet alapú online oktatás, ami lényegében nem volt akkor más, mint előadások kiközvetítése távolra a hallgatók otthonaiba, ez az időzítő forma, vagy az egyetlen forma. Ez egy a lehetséges formák közül. Tehát nagyon fontos az internet a öntanulásra, a angolul ugye a self-paced trainingre, aztán természetesen tanár-diák közvetlen kommunikációra, diákok egymás közti kommunikációra. Hát nálunk megfigyelhető az, hogy a diákok egy-egy tárgy köré elég komoly csoportokat szerveznek, ahol megosztanak anyagokat egymással, véleményeket, információkat, stb. Tehát ezek nagyon komoly lehetőségek, és azt hiszem, hogy e felé tart a világ.
Az egyetemek számának növelésére szükség van, vagy a meglévőket kell olyan formában megtartani, esetleg átalakítani, hogy a 21. században is a legjobban, leghatékonyabban működhessenek?
Hát erre tényleg csak magánvéleményt tudok mondani. Én azt gondolom, hogy Magyarországon kellő számú egyetem van, és számszerű növelés helyett sokkal fontosabbak azok a törekvések, amelyek során minden egyetem igyekszik magát színvonalban följebb hozni, a nemzetközi kontextusban, hálózatokban, elismertségben behelyezni, módszereket találni. Nagyon sok minden vonatkozásban szükség van új módszerekre, hogy csak egy példát említsek, és ez megint a környezet elvárásaihoz kapcsolódik. Számos helyen, persze ez területfüggő, meg képzési szintfüggő, a realitás az, hogy a diákok tanulás mellett dolgoznak is. És ezt lehet nem jónak tartani, de ez egyrészt realitás, másrészt pedig jó is lehet, hiszen így módon, ha a képzéshez kapcsolódnak azok a munkahelyek, ahol ők dolgoznak, akkor ez még be is integrált az oktatásba, de mindenképpen meg kell találni azokat a módszereket, hogy lehetőségük legyen ugyanolyan szinten részt venni az oktatásban, mintha mindennapukat, teljes napukat az egyetemen töltenék.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
A pilot program után mintegy 15 ezer diák számára kezdődött meg a honvédelem tantárgy oktatása Magyarországon. Domani Csandrás kérdezte Balogh Sándor tartalékos főtörzs zászlóst, a Gödöllői Madách Imre szakközépiskola és szakgimnázium tanárát mindenről.
141 iskola és 15 ezer diák kezdte meg szeptember 1-ével a honvédelem tantárgy tanulását Magyarországon.
Mit jelent ez a honvédelem tantárgy gyakorlatban? Mit tanulnak a diákok?
A honvédelem tantárgy egy speciális dolog, én nemes egyszerűséggel, mikor a gyerekeknek beszélek róla, hiszen én is el szoktam mondani, hogy mit szeretnék nekik tanítani, én azt szoktam mondani, hogy nem több ez, mint speciális állampolgári ismeretek. Tehát nem arról szól, hogy katonát neveljünk a gyerekekből, hanem arról szól, hogy olyan praktikus és mindennapi életben is használható dolgokat tanulunk, amit egyébként a katonák alapból tudnak. Tehát az egészségügyi ismeretek, a túlélési ismeretek, de nagyon érdekli őket egyébként a lövészet is, a lőelmélet, de meglepő módon az államunk szervezete, vagy a Magyar Honvédség felépítése is nagyon sok diáknak felkeltette az érdeklődését.
Mennyire elméleti és mennyire gyakorlati az oktatás?
Tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy 50-50%, hiszen az első fél év az elméleti oktatás, ahol tematikailag a tanterv szerint végigkövetjük a tankönyvnek a programját, ahol alapokat elültetünk ahhoz, hogy a második fél évben az úgynevezett tömbösített gyakorlati foglalkozáson ezt valamilyen szinten visszakérdezzük, vagy egyszerűen végrehajtjuk. A Gödöllői Területvédelmi Ezredhez szoktunk kimenni minden egyes osztállyal, és ott profi egészségügyi katonák, vagy profi túlélésben jártas katonák megmutatják azokat a speciális fogásokat, hiszen nagyon fontosnak tartjuk, vagy legalábbis én nagyon fontosnak tartom, hogy a fiatalok minél több katonával megismerkedjenek, hogy azt is lássák, hogy tulajdonképpen az egyenruhában ember van. Tehát ugyanolyan ember, mint ő, vagy otthon a szülők, vagy akárki.
Kik tanítják a honvédelmi ismereteket? Katonák vagy pedagógusok?
Tulajdonképpen ez is az is. A programban rengeteg pedagógus van, aki tartalékos katonaként a rendszer része, és rengeteg olyan katona van, aki pedagógiai érzékkel vagy végzettséggel oktatja a diákokat. De csak ezt a tantárgyat természetesen.
Nagyon sok iskolában most indul ez a képzés szeptemberben, ön viszont már az előző tanévben is tanította. Mik a tapasztalatai, a diákok hogy viszonyulnak a honvédelmi képzéshez?
Azt kell mondjam, hogy én nagyon pozitívan éltem meg. Én azt merem önnek mondani, hogy életem sikersztoria, akármennyire furcsán is hangzik. Én 10 osztállyal, 250 diákkal kezdtem meg tavaly az oktatást, és szerintem szenzációs az, amikor bemegy az ember az iskolába, és messziről köszönnek a kilencedikesek, míg egyébként abban a helyzetben, amikor én oda csöppentem, amikor a diákokkal elkezdtem kommunikálni, nekem kellett felhívnom arra a figyelmet, hogy köszönni azért illik. Ha csak ezt az egyszerű dolgot mondom, akkor én azt gondolom, hogy mindenféleképpen ez egy nagyon pozitív dolog, vagy legalábbis én nagyon nagy pozitívunként éltem meg.
Mi a cél? Egyfajta életre nevelés?
Azt gondolom, hogy igen. Például az egészségügyi ismereteknél, ami szerintem nagyon fontos, hiszen a diákok egyébként borzasztóan érdeklődnek, persze el kell nekik mondani, sokszor azt szoktam mondani, hogy maga az egészségügyi ismeretek, a tankönyv része szinte lefedi azt, ami egyébként a jogosítvány megszerzéséhez szükséges. Nem beszélve arról egyébként, hogy ezeket az eszköz és eszköz nélküli újraélesztéses dolgokban, ha valaki odafigyel, emberek életét mentetik meg, és én ezt gondolom, amikor a gyerekek látják, hogy olyan dolgot tanulnak, ami tényleg az életükben segíthetnek máskon, vagy otthon a szülőkön, akkor rájönnek arra, hogy komolyan veszik őket. Én azt gondolom, hogy ez megint egy nagyon fontos dolog, hogy elkezdjük őket felnőttként kezelni, és ők úgy is kezdenek el viselkedni.
A tantárgy az iskolában kötelező vagy szabadon választott?
A szakképzési centrumokban vagy szakközépiskolákban a 9. évfolyam tanulja, ez közismereti tantárgy, tulajdonképpen kötelező gimnáziumokban a 11. osztály, ott is közismereti tantárgy, ott is kötelező. De csak gimnáziumban a 11-esek tanulják, és a szakképzési centrumokban, központokban pedig csak 9-esek tanulják.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!